Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallják az Élet csodája című sorozatban, amely a János evangéliumról szól. A mai rész, amit elolvasunk, az Nikodémus és Jézus párbeszéde, amelynek témája az újjászületés. Miért kell az embernek újjászületnie, és mire kell újjászületnie? Ez a kérdés. Az ősbűnben az ember elszakadt Istentől, és bizalmatlanná lett iránta. Nem bízott többé Isten szavában, aki azt mondta neki, hogy ha a tiltott fáról eszik, akkor meghal, hanem bízott a sátánban, a kígyóban, aki pedig azt mondta neki, hogy nem fog meghalni, ellenkezőleg olyan lesz, mint Isten. Tehát a bizalmát Isten iránt eljátszotta az ember. Úgy is mondják ezt, hogy engedetlenné lett Istennel szemben. De a pontosabb kifejezés az az, hogy bizalmatlan lett iránta. Márpedig a bizalom minden kapcsolatnak az alapja. Ennek következtében, mivel ezt a kapcsolatot Istennel az ember elveszítette, az egész lénye megromlott, az egész emberi természet megromlott. Protestáns testvéreink úgy gondolják, hogy az ember teljességgel megromlott, hogy ez a romlás teljességgel tönkretette az embert. A katolikus egyház ezzel szemben úgy tanítja, hogy a romlás az ember egész természetének egyetlen szeletét, egyetlen részét sem hagyta érintetlenül, hogy az emberben a bűneset után is maradt jó, sok jó, de semmilyen részét az embernek nem hagyta érintetlenül ez a romlás. Tehát sem a gondolkodását, sem az akarati világát, sem az érzelmeit, tehát azt, amit pszichének mondunk, léleknek mondunk, és a testét sem, egyetlen részét sem hagyta érintetlenül az embernek. Ez a bűnösség, az ember bűnössége, ez egy állapot, az emberi természetnek az állapota. Tehát nem arról van szó elsősorban, hogy az ember sok bűnt követett el, vagy sok bűnt követ el, hanem az állapota romlott meg, és vakságra jutott. Sötétségbe jutott. Nem látja önmagát, nem látja önön helyzetét, illúziók közepette él, és nem pedig Isten gondolkodása szerint tekint magára. Nem tud Isten gondolkodása szerint magára tekinteni. A keresztény újjászületés az egy titok. Azért titok, mert az ember passzív ebben a dologban. Nem tud tenni az újjá, nem önmaga teremti újjá önmagát, hanem Isten, konkrétan a Szentlélek szüli őt újjá. Az embernek is óriási nagy része van ebben, de az a része, hogy elfogadja. Az a dolga, hogy elfogadja azt, hogy őt Isten újjá akarja teremteni. De az aktív rész, mondom, az Istené, a Szentléleké. A Nikodémus jelenetnek a kulcs kifejezése az, hogy Isten országába bemenni. Azt mondja a szerző, azt mondja Jézus, hogy aki nem születik újjá, az nem képes bemenni Isten országába. És itt még mielőtt elkezdjük olvasni a szöveget, egy félreértést kell rögtön eloszlatni. Ugyanis Isten országába bemenni, itt nem az üdvösségről van szó. Tehát nem azt akarja mondani Jézus, hogy aki nem születik újjá, az egyáltalán nem üdvözülhet. A Biblia nem ezt tanítja, hanem azt, hogy aki Isten országára alkalmas, az mehet be a mennyországba. és ezek pedig nem csak keresztények lehetnek. Például a római levél második fejezetében Pál apostol azt mondja, hogy a pogányok, akik nem ismerik a kinyilatkoztatást, nem ismerik a törvényt, és persze nincsenek megkeresztelve, tehát nem keresztények, a lelki ismeretükben azok is tudják követni Istennek a parancsait. Ő bennük, a Szentlélek máshogyan működik, a bensőjükben munkálkodik azon, hogy alkalmassá váljanak a mennyországra. Tehát a lelki ismeretükön keresztül próbálja megközelíteni őket a Szentlélek. És ők is üdvözülhetnek, de ez persze egy nagyon homályos és bizonytalan út. Itt viszont tehát, mondom még egyszer, nem az üdvösségről van szó, hanem arról, hogy Isten országába bemenni, azt jelenti, hogy megismerni Istent. Isten gondolkodását, Isten akaratát, Istennek a jellemét megismerni nem képes senki más, csak az, aki újjászületett. Majd lesz erről szó, hogy miért van ez. Szeretnék emlékeztetni arra, amit már korábban mondtam, hogy a János evangélium első része a második fejezettől, tehát a prológ utántól kezdve, az első rész az 7-7-es kérdéskör köré csoportosítható, ahol egy-egy kérdéskörrel több jelenet foglalkozik, és minden oldalról próbálja megvilágítani azt az egy problémát, amiről az az egész kérdéskör vagy problémacsoport szól. Az első ilyen kérdéskör a második fejezet első versétől tart a negyedik fejezet végéig, és ennek a problematikája az újdonság. 4 jelenet szól ugyanerről. Tehát a Jézus hozta újdonságot 4 oldalról megvilágítva kapjuk. Az első jelenet a kánai menyegző, ahol új korszak kezdődik, a vizet felváltja a bor, menyegző van, az ember és az Isten menyegzőjének a földi előképe, lakodalom, lakoma. Új korszak kezdődött, mert megjelent a Messiás. A második jelenet a templom megtisztításáról szól, és az a lényege, hogy egy új kultuszt teremt Jézus. Azt mondja a jelenet vége felé, hogy romboljátok le ezt a templomot, a kőből épült templomot, és én 3 nap alatt újra felépítem. Az ő testének templomára gondol. Erről beszél. És innentől kezdve pedig az történik, hogy az első, vagy az eredeti templomot, a kőtemplomot felváltja az új. Jézus Krisztus személye az a templom, amelyben úgy tudjuk imádni Istent, úgy tudjuk tisztelni Istent, ahogy azt Isten már mindig is akarta, tehát lélekben és igazságban. Tehát új kultusz. A harmadik jelenet, ez a Nikodémus féle jelenet, ennek pedig, ahogy már mondtam, a témája az újjászületés. Mi az az újjászületés, miért van rá szükség, hogyan lehet azt megtenni, és így tovább. És végül a negyedik jelenet, a szamáriai asszony és Jézus párbeszéde, amelynek a végén megszületik az új hit. Új hit, mert most már pogányok, a pogány vagy félpogány szamáriaiak is hisznek Istenben, és nem csak a zsidók. Új a hitnek a tárgya, azt mondják ezek a szamáriaiak, hogy Jézus Krisztus a világ üdvözítője. Most már nem csak a zsidóké, hanem a pogányoké is. meg még azt is mondják, hogy te asszony, most már nem azért hiszünk Jézus Krisztusban, mert te beszéltél róla. Nem a te szavadra hiszünk már. Nem a rabbik szavára hiszünk már, hanem azért hiszünk, mert magunk tapasztaltuk, hogy Jézus Krisztus a Messiás. Mert megtapasztaltuk. Találkoztunk vele. Tehát megváltozik a hitnek az alanya, pogányok. A hitnek a tárgya, ő a világ üdvözítője. A világé, nem csak a pogányoké. És a hit módja, most már nem mások elbeszélése alapján hiszünk, hanem mert találkoztunk Jézussal. Tehát ez a négy jelenet van itt az első kérdéskörben, és ez mind az újdonságról szól, négyféle aspektusban. A Jézus hozta újdonságról. No, ha már itt tartunk, akkor beszélnem kell magáról az újnak a fogalmáról. Erre a görögben, a bibliai görögben két különböző szó van. Van a neosz, mint a neon, neonfény szavunkban. Ez a időben új. Azt jelenti, hogy valami időben új. És van egy másik szó is, a kainos, ami pedig azt jelenti, hogy valami új minőségileg. A minőségi újdonságot jelenti. És az új szövetség nagyon gyakran ezt használja, amikor a megváltással kapcsolatos dolgokról van szó, vagy amikor a mennyei valóságokról van szó, hogy kainos, újak ezek, minőségileg újak. Hát, hogy csak példákat mondjak erre, az új ember, maga az új ember, kainos, antroposz. Nem a neosz szóval fejezi ki, hanem ezzel a kainosszal, minőségileg új ember. Vagy, ami ugyanez, új teremtmény. Vagy maga az a kifejezés, hogy új szövetség. Új szövetség. Kainé, mert nőnemű, kainé diatéké. Új szövetség. Hogy mennyiben új ez a szövetség, arról már profécia is szólt, Jeremiás proféta proféciája a könyve 31. fejezetében, ahol két dolgot mond, vagy emel ki a proféta, hogy majd 100 meg 100 évek múltán Isten új szövetséget köt a népével, és ez azt mondja, olyan lesz, hogy akkor majd mindenki ismerni fog engem. Nem lesz szükség tanítókra. Mert a legkisebbtől a legnagyobbig mindenki ismerni fog engem, mégpedig megtapasztalásból, hogy találkozik Jézussal, és onnan ismeri őt meg Istent. Ez az egyik újdonsága az új szövetségnek, és a másik pedig az, hogy honnan fognak engem megismerni az emberek? Hát onnan, hogy megbocsájtom vétkeiket, és bűneikre többé nem emlékezem. Tehát megbocsájtom bűneiket, ezt Isten eddig is megtette, zsidókkal is megtette. De a másik, hogy bűneikre többé nem emlékezem. Azok nincsenek. Hát ami van, arra Isten emlékezik. Amire ő nem emlékezik, az meg nincs. Tehát, hogy az egyszer megvallott és megbocsájtott bűnt Isten soha többet nem hozza elő. És nem ítél azért. Tehát új szövetség, nagyon új. Nagyon új. Mindenki ismer engem, bűneiket pedig eltörlöm, és nem lesznek többé. Aztán van még az új nyelv. Sokszor azt, amikor arról beszélnek, hogy valakik nyelveken énekelnek, nyelveken imádkoznak, akkor azt mondják, hogy új nyelven szólnak. Az angyalok nyelvén. Van az új bor, van az új ének. amikor Isten tettei újak és új éneket kívánnak maguknak. És így tovább. Egy szóval ennek az egész probléma csoportnak, amiben benne van a Nikodémus jelenet is, és azért mondtam el az egészet, hogy lássuk a helyét, hogy hol is helyezkedik el az evangéliumban ez a Nikodémus jelenet. Tehát azzal kezdi János, hogy Jézussal valami radikálisan új lépett be a világba. Hát mi ez az új? Megmondja már a prológus, és akkor innentől kezdve pedig az egész evangélium ezt részletezi. Az az új Jézus Krisztusban, mondja a prolog, hogy benne élet volt. Élet a szó szoros értelmében. Tehát isteni élet, vagyis örök élet. Az volt benne, és ezt ő tovább is akarta adni az embereknek. Mindent megtett azért, hogy az emberek ezt elfogadják tőle. Tanította őket, kérlelte őket, hogy fogadják el, de hát tudjuk, hogy nagyon sokan nem fogadták el. Tehát ilyen még soha nem volt. Valami radikálisan új lépett a világba. És akkor innentől fogva a kérdés az, hogy mi az újjászületés? Miért kell? És hogyan tehet szert rá az ember? Most kezdem olvasni a szöveget, az első verset olvasom. Volt a farizeusok közt egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik főembere. Ennyi az egész. Tehát Nikodémust bemutatja. Nikodémus farizeus volt, és ez a név azt jelenti, hogy elkülönülő. A farizeusok Jézus korában már valóságos pártot, egy nagyon erős pártot alkottak. És elkülönültek, úgymond a többiektől, a törvényt nem ismerő vagy nem tartó tömegtől. És ennek messze vezető történelmi okai voltak. Következő. A zsidók úgy gondolták, hogy Isten jelenléte, vagy dicsősége, a sekina, az jelen van a templom, bent van a templomban, a szentek szentjében van. Ezt gondolták a salamoni templomról. Azután, amikor ezt a templomot a babiloni hadak lerombolták, és fölépítették a fogság, a babiloni fogság után a második templomot, 515-re lett nagyjából kész, akkor az emberek egyre többen azt kezdték el gondolni lassan-lassan, az a vélemény alakult ki, hogy ebben a templomban már nincs meg az Isten jelenléte, nincs meg a sekina. Ezért nincs ott, nem lehet nyerni bűnbocsánatot, feloldozást, nem lehet megtisztulni a templomban. Hát akkor hogyan? Akkor hogyan lehet Istennel mégis valahogy közösségben maradni? No, a farizeusok pártja úgy vélte, hogy a törvénnyel, a törvénynek a hajszálpontos betartásával. És ezért ők a Tórát elemezték és magyarázták. Egy csomó hagyomány adódott hozzá magához, Isten szavához. És ez a hagyományanyag lassanként, majdhogy nem fontosabbá vált Isten szavánál. Tehát ez a Nikodémus ilyen farizeus volt, és írástudó volt, egy tanult ember, egy főember, a Sanhedrinnek a tagja. Azt, hogy ő a Sanhedrinnek a tagja volt, azt onnan tudjuk, hogy majd a János evangélium 7. fejezetében, tehát jóval később, föláll a Sanhedrinben, a nagy tanácsban Nikodémus, és védelmébe veszi Jézust. Ez a Sanhedrin 70 tagú volt, plusz a 71. a főpap, és ide tartozott bele Nikodémus is. Tehát a vallási és politikai, tegyem hozzá, elitnek is a krémje volt ő. és ő szembesül Jézussal. Elmegy hozzá. Éjszaka jön. Nyilván nem akarja, hogy tudjanak róla az emberek, mert ez ő neki nagy presztízsveszteséget jelenthetett volna, hogy ő Jézussal szóba áll, de mégis személyesen jön el. Személyesen akarja látni és hallani, hogy kicsoda ez a Jézus. Tehát nem úgy, mint egyébként a nagy tanács legtöbb tagja, vagy egyáltalán a zsidó vezetők közül a legtöbben szóbeszéd alapján akarja megítélni, hogy mások mit mondanak róla. Nem. Ő eljön, igaz, hogy éjszaka, de személyesen. Személyesen akar szembesülni Jézussal. És akkor itt mond neki egy olyan szép köszöntőt, ami igazán hitvallásnak is beér. A második, harmadik versben. Most ezt olvasom. Tehát János evangélium, harmadik fejezet, második és harmadik verse. Rabbi, mondja Nikodémus, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, mert senki sem tudja ezeket a jeleket véghez vinni, amelyeket te cselekszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus azt felelte neki. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újjá nem születik, nem láthatja meg Isten országát. Ez a beszélgetés első szóváltása. Tehát Nikodémus nyilván azért jött Jézushoz, mert valamit akar tőle. Valamit akar tőle kérdezni, tudakolni. És Jézus tudja, hogy mi ez. Mi lehet ez a valami. Mert azt olvastuk nemrégen, a második fejezetnek a legvégén, hogy Jézus tudta, mi lakik az emberben. Tudta, mi lakik ebben a Nikodémusban is. Hogy valami hiány érzete van. Valami nagy hiány van az életében. És valami olyasmit akarhat kérdezni, nem mondja ki, de Jézus nem is engedi, de valami olyasmit, hogy hogyan juthatok én közelebb Istenhez. Azt mondja Nikodémus, te Istentől jöttél, és erre pedig a csodáid alapján tudok én következtetni. És Jézus itt azonnal közbevág, és azt mondja tulajdonképpen, hogy ez egy rossz szempont. Hogy ez egy rossz szempont. A csoda. Hogy Isten kit küld és kit nem küld, azt nem a csodákból lehet felismerni. Hiszen mennyi hamis csoda van. Mennyi sátántól eredő csoda van. A csoda egyáltalán nem alkalmas arra, hogy mi megítéljük, hogy Nikodémus megítélje, hogy kit küld Isten, és kit nem küld. És ezt te azért gondolod így, Nikodémus, mert nem ismered az Istent. Nem ismered Isten országát. És ahhoz pedig, hogy te ismerd Istent, ahhoz be kell lépni az ő világába. Nem láthatja meg Isten országát az, aki nem születik újjá. Tehát ez a probléma. Te a csodákra hivatkozol, azért, mert nem ismered Istent, és ezért, hogy ismerhesd, ahhoz viszont muszáj újjászületni, és anélkül nem tudod megismerni. Nem tudsz belépni Isten gondolkodásának a világába. Nem tudod megérteni a szempontjait, sem a jellemét, sem a cselekvés módját. Hiába tanultál annyi sok évet. Vallásos ember vagy, mélyen vallásos, áltatos, jótékonykodsz, fizeted az adót. És még sincs közöd Istenhez. Még sincs igazi közöd Istenhez. Tehát Jézus válasza mögött nagyon kemény gondolatok vannak. Nincs benned az isteni természet. Márpedig ahhoz, hogy megismerd őt, ahhoz az ő természete meg kell, hogy legyen te benned. Tehát alapvető változásra van szükséged. Újjá kell születned. az emberi természetedet le kell cserélned az isteni természetre. Hiszen a már a régi görögök is tudták az elvet, hasonló, hasonlót ismer meg. Csak akkor tudod megismerni Istent, hogyha újjá születsz, ha Istentől születsz. Erre Nikodémus gúnyolódni kezd, de ezt most már majd a következő hétre hagyjuk. Tehát most egészen az elején csupán az első három verset olvastuk el, és a folytatáshoz is várom kedves hallgatóimat. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Dér Katalint hallották.
Az élet csodája. Dér Katalin műsorát hallották az élet csodájáról, avagy a János evangéliumról.
Mária Rádió.